Kádin János magyarázata, Joel próféta könyve második rész, 12-től 17-ig terjedő versekhez. A könyv címe, melyből felolvasom, az Úr a Sionon lakik, kiadta a Calvin kiadó 1999-ben. Szerkesztette és fordította dr. Tóth Kálmán. 28-as oldal. 12. vers. De még most is így szól az Úr: térjetek meg hozzám teljes szívvel, bőtölve, sírva és gyászolva. Miután a próféta meghirdette Isten félelmetes ítéletét, most megmutatja, hogy a félelemkeltéssel valójában bűnbánatra akarja indítani népét. Ez persze lehetetlen volna a megbocsátás reménysége nélkül. Az egész Szentírásból kitűnik, hogy az embereket nem lehetne visszatérteni a jó útra, ha nem reménykedhetnének Isten irgalmában. Hiszen a reménytelenség csak megnövelni az emberek romlottságát. Azért mondja el most a próféta, hogy Isten milyen kegyelmes és irgalmas, ezzel akarván ösztönözni népét a megbánásra. Az első mondatban a próféta nem a maga nevében beszél. Isten szavát szólaltatja meg. Még most is így szól az Úr. Különös nyomatékkal hangzanak-e rövid szavak, még most is? A második rész elejét olvasva úgy tűnt, hogy az Isten csapásaira érzéketlen népre a teljes megsemmisülés vár. De, amint látjuk, mégis megmaradt a megtérésnek a lehetősége, és azzal együtt Isten megkegyelmezésének a reménye. Még most is, noha ennyire visszaéltek Isten türelmével és elzárkóztak előle. Szinte hihetetlen, hogy Isten reménységet nyújt a megmenekülésre. A még most is szavakat azonban nem szabad rosszul érteni, mert ezek nem jelentik azt, hogy az ember tetszése szerint maga választhatja meg a bűnbánatnak az idejét. Isten figyelmeztet Ézsaiás szavaival élve, hogy megvan a kegyelemnek az ideje, Ézsaiás 49.8, amikor az Isten nem eldob, hanem megkegyelmez. Erre gondolva int Joel próféta is, hogy ne gúnyolódjunk az Úr napja hallatán, ahogyan a hitetlenek teszik, hanem engedjünk Isten szavának. Íme most van a kegyelem ideje, íme most van az üdvösség napja. És keressétek az Urat, amíg megtalálható, hívjátok segítségül, amíg közel van. A most szó tehát a halogatástól óv. Mert ha Isten bezárja a kegyelem ajtaját, késő lesz a bánkódás. Térjetek meg hozzám teljes szívvel, figyelmeztet a próféta, gondolván arra, hogy Istenhez lehet szindelve, képutató módon közeledni. Istennek nem a szindlelés, nem a külsőségekben mutatott bűnbánat kell, hanem a szívnek a komoly, tiszta érzése. Ezt kell érteni a teljes szív alatt. Az emberek hajlanak arra, hogy szívüket megosszák, és miközben annak egy részét Istennek adják, más részében viszont megtartják belső és rejtett konokságukat, amely távol tartja őket Istentől. Igaz ugyan, hogy az ember, ahogyan más egyebet, úgy a bűnbánatot sem tudja teljes tökéletességgel megélni. De azt mégis megteheti, hogy félszívűség helyett a teljes és őszinte szívet tárja Isten elé. Mert Isten utálja a képmutatást, amikor az emberek szívük egy részét zárva tartják, és azt hiszik, hogy elég Isten elé csak felszínes érzésekkel közeledni. Bőjtölve, sírva és gyászolva térjetek meg hozzám. E szavak együttese azt érzékelteti, hogy milyen súlyosak vétkeink, szinte már halált érdemelnénk. Ezért nem elég csak valami mérsékelt bűnbánattal állni Isten elé. Mi magunk is szinte minden órában vétkezünk, és gyakran van szükség a felfohászkodásra. A prófita azonban most másról beszél, egy ünnepélyes bőjtről, amelyre azért szólít fel, mivel Istent oly súlyosan megbántotta népe, hogy amiatt különleges bűnbánatra volt szükség. Bőjtölve, sírva, gyászolva jöjjetek elém. Így az a bíró beszél, aki a vétkestől nem képmutató mentegetőzést kíván, hanem bűneinek az őszinte töredelmes bevallását. Közönséges emberi szokás, hogy a vétkes igyekszik mindenhogyan mentegetni magát. A bíró azonban, aki tisztában van a valósággal, elutasítja azt. És figyelmeztet, hogy a kibúvó keresése nem használ, sőt, még súlyosbítja az ügyet. Egyetlen lehetőség van csak a megkegyelmezésre. Minden szépítgetés nélkül bevallani, hogy aki vétkezett, az méltó az ítéletre. Isten is teljes megalázkodást kíván népétől. A bűnvallás ünnepélyes módján. 13. vers. Az eddigieket még kiegészíti a proféta a következő mondattal. Szíveteket szaggassátok meg, ne a ruháitokat. Úgy térjetek meg Istenetekhez, az Úrhoz. Ismételt figyelmeztetés az arra, hogy ha bűnbánat csak külső szertartás és nem őszinte szívből fakad, akkor az merő hiába valóság. Akkoriban szokás volt, hogy a gyászolók tépték, szaggatták ruhájukat. Erre vonatkozik, amit a proféta itt mond. Istennek elege van a ceremóniákból, amikor az emberek ugyan tépdesik ruháikat, hogy másokban szánalmat keltsenek, de a szívük az sértetlen, és nincs rajta fájó seb. Hagyjatok fel hát az üres, a tartalom nélküli szertartásokkal, mondja a proféta. Igaz egyébként, hogy a keleti emberek sokféle ceremóniát űztek, az viszont szinte minden emberni előforduló hiba, amelyet itt a proféta a saját népében elítél. Mindnyájan hajlamosak vagyunk a színlelésre, amely mögött nincs ott a szív őszintessége. Ezért ránk is ránk fél a figyelmeztetés, ahogyan minden kornak, minden népére. Már most a judaiak ünnepélyes módon végezték ezeket a ceremóniákat. A proféta nem is ítéli el mindenestől, de azt állítja, hogy értelmük csak akkor van, ha a szívüket is megszaggatják, azaz, ha átélik a mutatott szomorúságot. A szóhasználat még azt is szemlélteti, hogy a tépet ruha alól előtűnik a csupasz test, amelyről egyébként is már korábban lerakták az ékszereket is. Így kell Isten előtt kitárulnia a szívnek, amelynek olyan sok rejtett zuga van. A proféta hasonlata a szív megszaggatásáról találóan érzékelteti tehát, hogy Isten nem elégszik meg a szemnek tetsző látszatokkal, hanem a szív szerinti igaz és őszinte magatartást kívánja meg. Ezért ismétlődik a felhívás. Térjetek meg Istenetekhez, az Úrhoz. Az emberek magukat csalják meg, ha csak külső ceremóniákkal akarják kiengesztelni Istent. Őt nem lehet gyermekként kezelni, és vele bármit elhitetni. Hiszen, ha egy embert megsért valaki, azt is teljes komolysággal kell kiengesztelni. Hát, ha Istent megbántjuk, lehet-e bocsánatot remélni tőle, ha bolondá akarjuk tenni? Térjetek meg Istenetekhez, tudva, hogy ő nem egy darab fa vagy kőbálvány, hanem a szívek vizsgálója, akit nem lehet családmódon félrevezetni. Ez Jeremiás felhívásának is az értelme. Ha meg akarsz térni, úgymond Izrael, én hozzám térj meg. Jeremiás 4.1. Más szóval nem lehet kertelésekkel és kitérőkkel közelíteni Istenhez, csak a szív őszinte tisztaságával. Ezután a megbocsátás ígérete következik, mert kegyelmes és irgalmas ő, türelme hosszú, szeretete nagy, és megbánja még, ha veszedelmet hoz is. Már mondtuk, hogy a bűnbánatra hívásnak nem volna értelme, ha nem lenne ott a reménység, hogy Isten nem csak bíró, hanem egyben szerető atya is. Erre utal a Zsoltár. Nálad van a bocsánat, ezért félnek téged. Zsoltár 134. Ha a proféták kimondják a megtérésre hívó szót, jöjjetek, hozzáfűzik azt is, hogy nem hiába jöttök. Bizonyságtétel ez Isten kegyelmes voltáról. Hiszen nem elpusztítani akarja ő a szegény bűnös embereket, hanem azt akarja, hogy visszatérjenek hozzá. Mert kegyelmes és irgalmas az Isten. Nagyon jól jegyezzük meg ezeket a szavakat, mert a sátán arra törekszik, hogy bátortalanná tegyen. El akarja hitetni, hogy Istent úgysem tudjuk kiengesztelni. Ezért hangsúlyozza az írás, valahányszor bűnbánatra hív, hogy Isten nem hiába hív magához. Ha visszatérünk hozzá, kész nekünk megbocsátani. Az a kiegészítő mondat, hogy türelme hosszú és szeretete nagy, gyakran fordul elő a prófitáknál. És pedig a 2 Mózes 34.6 kijelentése alapján. Azt fejezik Istenről, hogy az ő lényéhez hozzátartozik a hosszantartó türelem és a nagy szeretet. Nem szükség soká időznünk a kijelentésnél. Legfeljebb azt jegyezzük meg, hogy a kegyelem és irgalom kiegészítéséül azért mondja el még ezt is az ige, mert az ember oly nehezen mozdítható ki közönösségéből, reménytelenségéből. Sok szóra van szükség, hogy meggyőzzön és elindítson a tétovázás nélküli Istenhez térésre. Végül még azt mondja a próféta, hogy Isten megbánja, ha veszedelmet hoz is. Túlmegy ez az eddig Istenről mondottakon. Kijelenti, hogy Isten lényéhez hozzátartozik a kiengesztelődésre való készség is. Ezért nem megváltoztathatatlanok a szándékai. Ha azt látja, hogy népe őszintén hozzátér, akkor ő is kegyelmes lesz, és visszatartja fenyítő ítéletét, amelyet előbb meghirdetett. Ami Isten szájából elhangzik, az ugyan megváltoztathatatlan elhatározás. Ám de Isten gyakran feltételeket fűz fenyegetéséhez, amelyek hozzátartoznak kijelentéseihez. És amikor megengesztelődik irántunk, és enyhít az emberi szavakba foglalt ítéleten, akkor mondhatjuk el róla, hogy megbánást érez. Ami adottságaink gyengék ahhoz, hogy megértsük, milyen is Isten. Ezért mutatja meg magát emberi módon. 11. vers. Ki tudja, hát ha most is megbánja, és áldást hagy maga után. Hozzatok étel és ital áldozatot Isteneteknek, az Úrnak. Első pillanatra úgy látszik, mintha a próféta bizonytalanságot és kételyt ébresztene az emberekben. Hiszen az előbb azt láttuk, hogy reménységet keltett. Van kegyelem a szívük szerint bűnbánatot tartók számára. Az írásnak ezt a fajta beszédmódját azonban jól kell értenünk. Ha ugyanis azt olvassuk, hogy Isten nehezen hajlik a megbocsátásra, akkor a gondtalan önelégültségünket kívánja elvenni. Először is mi restek vagyunk Isten hívására hallgatni, még akkor is, ha ösztökél bennünket. Azután meg, ha hozzáfordulunk, az gyakran nem őszintén tesszük. Nincs bennünk elég tiszta Istenfélelem. Ezért szükség van mindkét hiba leküzdésére, a resztségünkből való felrázásra, meg a magunkat átható önelégültségből való kihozanításra. Ezért beszél hát ilyen módon a próféta. Egyfelől int, másfelől bíztat. A ki tudja kérdés óv az elbizakodottságtól, de egyben bíztat is Isten megbocsátó szándékával. Talán egyszerűbb ennek a megértése, ha a bűnbánatnak két fokozatát különböztetjük meg. Az első fokozatban az ember rádöbben arra, hogy milyen súlyosan vétkezett. Ezen a fokon nem következik be mindjárt a lelki megkönnyebbülés, mert az ember aztán könnyen elaltatja a lelkismeretét. Az orvos nem rögtön fájdalomcsillapítót ad gyógyításul, hanem előbb kivizsgálja, hogy milyen gyógymódra van szükség. És lehet, hogy eközben még nagyobb fájdalmat okoz. Így tesznek a próféták is. Ha látják, hogy az emberek bánkódnak a rossz lelkismeret miatt, nem vigasztaló szavakat mondanak mindjárt, hanem előbb megalázkodásra intenek, rámutatnak az ítélő Istenre. A második lépcsőfök az, amikor a próféták biztatnak azzal, hogy Isten saját elhatározásából felénk fordul, mert előbb látni akarta az ember megbékélés utáni vágyát. És áldást hagy maga után. Folytatódik a biztatás. A judaiak nem kerülhették el az ideiglenesen tartó büntetést, és a próféta nem is akarja, hogy csak úgy könnyedén elmenjenek mellette. Szükség volt Isten figyelmeztető ítéletére, és az amiatt való megalázkodásra. Az ítélet átélésében volt szükség annak a reménységnek a meghallására, hogy Isten mégis áldást hagy maga után. Isten szigorú bíró, aki megbünteti népét vétkei miatt, és mégis azzal biztat, hogy a súlyos büntetés után majd áldás következik. A próféta nem ámítja népét azzal, hogy Isten eltekint a büntetéstől, viszont enyhíti az emiatti félelmet azzal, hogy az ítélet mögött maradt még könyörület. A csapások nem gyógyíthatatlanak. Erre kell nekünk is gondolnunk, valahányszor Isten haragja miatt szenvedünk. Maradt még nála könyörület. Ez az áldást hagy maga után biztatás értelme. Szándékosan egészíti ki az eddigieket az áldozat bemutatásra szóló felhívás. Mert ha még annyi csapás érte volna is a judaiakat, és az éhség miatt végképp kimerültek volna is, tudtukra adja a próféta, hogy Isten még számot tart az istentiszteletre. Megérdemelték volna az éhenhalást, Isten mégis másképp határozott, és most elvárja a templomába viendő étel és italáldozatot. Mivel kiválasztotta népét, és a törvényben azt kívánta, hogy a gabona zsengéjét és minden más termény legjavát, úgy szintén a naponkénti ételáldozatokat neki szenteljék, azért az éhénység és a nélkülözés után újra termévé teszi a földet, amely gabonát és bort terem, hogy az ő tisztelete fennmaradjon. Azt akarja, hogy a táplálékunkat neki szenteljük, ezért nem engedi meg, hogy az egészen elpusztuljon. A kiválasztó Isten annyira magához akarta kapcsolni népét, hogy mintegy velük együtt akart étkezni. Ezért mutatta meg, hogy mindenben közösséget vállal választott népével. És ez a közösség erősítette meg népében az éhség idején a megmaradás reménységét. 15. vers. Fújjátok meg a kürtöt a Sionon, tartsatok szent böjtöt, hirdessétek ki, hogy ünnep lesz. A próféta még egyszer emlékeztet arra, hogy szükség van az ünnepélyes bűnbánatra, hiszen nem csak az egyes ember, hanem az egész nép vétkes Isten előtt. Először is azt kívánja, hogy fújják meg a kürtöt a Sionon. E fejezet élén láttuk, hogy kürtöléssel hívták egybe a népet különleges alkalmakkor. Ilyen alkalom volt az is, amikor ünnepélyes, szent böjtöt hirdettek Isten ítéletének a közelettekor. A héber szövegben szó szerint az áll, hogy szenteljetek böjtöt. Mivel a szentel szó mindenféle istentiszteleti egybegyülekezésre vonatkozott, jelentése tehát a böjttel együtt az, hogy hirdessetek böjtöt Isten nevében. Az első részben volt szó már a böjtről. Részletesebb magyarázatára azonban ezen a helyen térünk rá. Tudva levő, hogy a böjtölés önmagában nem érdemszerző tett, ahogyan azt a pápás egyházban képzelik. A böjtölés önmagában véve olyan tett, amely középütt foglal helyet a jó és a rossz között. Isten nem leli benne kedvét, ha csak valamivel kapcsolatban nem áll. Így az egyéni böjtölés készítheti az embert arra, hogy buzgóban imádkozzék, hogy fegyelmezze a testet, vagy hogy gyógyulást keressen valami titkos hibájára. A mértékletesség azonban még nem böjtölés, hiszen Isten gyermekeinek eleve mértékletesen kell élniük. A böjt valami komolyabb önmegtartatásból áll. Az egyéni böjtölés mellett aztán ott van a közösségre kiterjedő ünnepélyes böjt, amelynél az emberek együttesen könyörögve járulnak Isten bírói széke elé, elismerve, hogy halálra méltók, mégis bűnbocsánatért esedeznek. Olyan ez, mint amikor egy vétkes a bírája elé járul, sötét vagy szennyes ruhában, ékszerek nélkül, borotválatlanul, kócos hajjal, azért, hogy szánalmat keltsen maga iránt. Aki ilyen módon böjtöl, az viszont nem csak vétkesnek ismeri el magát, hanem reménysége is van arra, hogy bíráját részvétre indítja. Ha így állunk Isten elé, akkor nekünk is különösen önmegtartóztatóknak kell lennünk. Bűnbánatra indítva magunkat és reménykedve Isten megbocsátásában. A próféta most nyilvános böjtről beszél. Az a célja, hogy népét rábírja az Isten elé állásra, őszinte mentegetőzés nélküli könyörgésre. Ez a böjtölés lelki tartalma. A pápás egyház tévelgése abban áll, hogy elképzelésük szerint a húsételtől való tartózkodás Isten tisztelete. Azon kívül hozzákapcsolják a bőtöt bizonyos ünnepnapokhoz, és istentérő cselekedetnek tartják, ha ilyenkor húst vagy bizonyos egyéb ételeket nem esznek. De nem szabad elfelejteni, hogy a bőtölésnek kapcsolatban kell állnia valamilyen lelki szándékkal. Ebben a mondatban hirdessétek ki, hogy ünnep lesz, az ünnepnek megfelelő héber szó összegyűlést jelent. De nem annyira magát a gyülekezést jelenti, hanem inkább a gyülekezetben történő eseményt. Ezért helyes az ünneplés értelmezés, és ehhez tartozik a következő felsorolás. 16. vers. Gyűjtsétek össze a népet, tartsatok szent gyűlést. A két utolsó szó héber fogalmazásban úgy hangzik, hogy szenteljétek meg a gyülekezetet. A megszentel szónak azonban itt láthatóan más az értelme, mint előzőleg. Amikor ugyanis a nép a szent szertartásokhoz gyűlt egybe, ügyelnie kellett a tisztasági előírásokra. A törvény által előírt mosakodások, önmegtartatás nélkül nem volt szabad a templomba bemenni, áldozatot bemutatni. Ezekre utal a próféta a szenteljetek szóval, a tevőleges előkészület hangsúlyozásával. Azután így folytatja a felhívást. Gyűjtsétek össze a véneket, gyűjtsétek össze a gyermekeket, még a csecsemőket is. Az előzőkben már láttuk, hogy a vének tiszte volt, hogy példaképpen járjanak népük előtt. De a vétkük is súlyosabb volt, hiszen nekik kellett volna a népet féken tartani a vétkezés idején. Ezért a bűnvallásban is az elsőknek kell lenniük. Ami ezután következik, az először érthetetlennek tűnik. Miért kell a gyermekeket, még a csecsemőket is egybegyűjteni? Hiszen ők részint ártatlanok, részint meg nem elég értelmesek, hogy megértsék, miért kellene Isten előtt megalázkodniuk. Így bevonásuk a bűnbánattartásba csak üres látszatnak tűnik. A kérdésre a választ abban adhatjuk meg, hogy így a gyermekek is láthatták, hallhatták az idősebb korúaktól, mit érdemeltek ki a vétkeikkel. Azután tudjuk, hogy a haragvó Isten csapása egyaránt sújtott mindenkit, úgy a gyermekeket, sőt még az állatokat is. Ha tehát Isten haragja lesújt a gyermekekre és az állatokra is, akkor érthető, ha a közös bánkódásba bevonják őket is. Jónás könyvében olvassuk, hogy amikor Ninive lakói bőtöt hirdettek, akkor azt kiterjesztették még a lovakra és szarvasmarhákra is. Jónás 3:7-8. Megvallották ezzel, hogy bűneikkel beszennyezték a földet, és azon az összes javaikat is, úgyhogy az ártatlan állatoknak is szenvedni kellett emiatt. Azért álltak Isten elé az állataikkal együtt, hogy kimutassák, megérdemelnék, hogy azokkal együtt elpusztuljanak. Ugyanez a helyzet a kisgyermekekkel is, mert bár azok magukban véve ártatlanok, mégis szenvedő részessei ők is a szüleiket érő ítéletnek. Nem csoda tehát, ha Isten haragjának a kiengesztelésébe a gyermekek is bevonnak vonva, mégpedig azért, hogy a szülőket még jobban megdöbbentse vétüknek súlya és következménye. Hadd lássák be, hogyha az ítélet olyan súlyos, amely még a gyermekeket is éri, mit érdemelnek akkor a felnőttek, akik felidézték Isten büntetését? Jöjjön ki lakásából a vőlegény, a mennyasszony is az ő szobájából. Ezzel fejeződik be a felsorolás. A prófita azt akarja, hogy népek körében függesszenek fel minden örvendezést. Ezért tiltja meg a lakodalmi vígságot. Lakodalmat tartani önmagában nem hiba. De Isten haragjának az idején nincs helye sem lakodalmi, sem más ünnepi örömnek és mulatságnak. A vőlegényhez és a mennyasszonyhoz intézett felhívás tehát azt jelenti, hogy a lakodalmi ünnepet el kell halasztani alkalmasabb időre. Addig pedig tartózkodni kell az élvezetektől, mert különben még jobban kihívnák Isten haragját. Gúnytűz Isten sújtó haragjából az, aki gondtalanul ünnepel és lakomázik, amikor gyásznak és sírásnak az ideje van. Ezért kell hát meggondolni a proféta felhívását, amikor vőlegényt és menyasszonyt a nép egész szívvel együtt arra kell rábírni, hogy vigalom helyett inkább öltsenek gyászt és vegyenek részt az általános bűnbánatban. 17. vers. A templomcsarnok és az oltár között sírjanak a papok, az Úr szolgái. Amint tudjuk, a papok feladata az is volt, hogy az egész nép nevében imádkozzanak és bocsánatért könyörögjenek. Az okát is tudjuk ennek. A törvény előírása volt az, hogy az imádságot egy közben járó személy közvetítse Istennek. A nép egészen nem volt méltó a közvetlen imádkozásra. Így a pap lépett elő közvetítő személyként. Ez most a maga egészében Krisztusra vonatkoztatható, mert ma ő a közben járó, aki Isten és közénk lép. Egykor a nép távol állt a templomtól. Ma bátran közeledhetünk Istenhez, amióta a kárpit ketté hasadt. Krisztus által pedig mindnyájan papok vagyunk, és bizalommal is bátran nevezhetjük Istent atyánknak. Mégsem áll előttünk csak úgy szabadon az út Istenhez, ha Krisztus nem lép fel közben járóként. Ez tükröződik a törvény által a régiek elé írt eljárásban. És ezért szól a felhívás kimondottan a papokhoz, hogy a nép nevében ők imádkozzanak. A templomcsarnok és az oltár között. Ez helymeghatározás. A papoknak megvolt a maguk udvara, a templomépület előtt. A gyülekezet udvara távolabb volt, szemközt a templommal. A papok tehát ezzel a helyzetükkel is közvetítő személyek voltak. Isten, akinek a jelenlétét a templomban a Szent Láda képviselte, és a nép között. Az imádságot a papok mondták, de ez egyben mindenki közös vallástétele volt. A papokat az Úr szolgáinak nevezi a próféta, akik azonban tisztüket annak köszönhették, hogy a lévi törzséből származtak. Ezt a törzset Isten választotta ki a papi szolgálatra, és ezen a réven járulhattak ők Isten színe elé, nem a saját érdemeik alapján. A papok tehát így szóljanak, szánt meg, Uram, népedet, ne engedd, hogy gyalázzák örökségedet, ne csúfolhassák őket a pogányok. Jegyzet. Calvin fordítása itt, ne uralkodjanak rajtuk. A héber igének ugyanis két jelentés változata is van. Uralkodik, illetve párbeszédet mond, példálózik vagy csúfolódik. A mondatok együttesébe, a folytatást is nézve, jobban beleillik ez utóbbi. Jegyzet vége. A papok imádságának a tartalma nem lehet más, mint csak az Isten irgalmához menekülés. Egyedül ez lehet a népnek a mentsége, és önmagukat csalnák meg, ha mentegetőzni akarnának. De elmondja a próféta, hogy miért lehet Isten irgalmában reménykedni. Emlékeztet a kegyelmi szövetségre, amikor a mondandó imádságba beleszövi, ne engedd, hogy örökségedet gyalázzák a pogányok. Mert maguk a judaiak olyan sokféle módon kihívták maguk ellen Isten haragját, és annyira keménynyakúak voltak, hogy elvesznének, ha Isten nem gondolna arra a kegyelemre, amelyel kiválasztotta népét. Ezért és semmi másért lehet reménykedni a megmaradásban. Csak erre az egyre lehet hivatkozni, hogy ők az Isten öröksége. Ne csúfolhassák őket, vagyis ne uralkodhassanak rajtuk, lásd a jegyzetet, a pogányok. Ez a mondat egyébként lehetetlenné teszi azt a magyarázatot, mely szerint az itt elhangzottak kapcsolatban lennének a sáskajárással. Végül ez a mondat, miért mondanák a népek között, hol van az ő istenük, még egy okát adja annak, hogy miért lehet Isten jó indulatában bízni. Ez az ok pedig az, hogy itt Isten dicsőségéről is szó van. A pogány népek még Istent is csúfolták azzal, hogy nem tudta megmenteni népét. Ám de azért nekünk is szem előtt kell tartanunk mindig, amikor Isten megbocsátásáról van szó, hogy Isten szent neve mindenek fölött áll. Nekünk is mindenek fölé kell helyeznünk. Népének a reménységét pedig minden esetre erősíti azzal, hogy az ő megmaradásuk Isten dicsőségének a függvénye. Így állhatnak felszabadultan Isten elé, ha tudják, azért menekülhetnek meg a pusztulástól, hogy Isten neve megmaradjon tisztának, gyalázkodás nélkül. Összefoglalva a vers tartalmát, a próféta először el akarja venni a judaiaknak a saját cselekedeteikbe vetett bizalmát, azért, hogy egyedüli menedéküket Isten irgalmában találják meg. Másodszor rámutat, hogy ennek az irgalomnak alapja az Isten kegyelmi szövetsége. Harmadszor rávilágít arra, hogy Isten azért is könyörül, hogy az ő dicsősége ne szenvedjen gyalázatot a pogányok részéről.